Egy állítás, egy cáfolat volt a szerepe a korábbi kancellária miniszternek a postabank vizsgálatában. Egy másik állítás szintén cáfolattal, hány forint van a nyugdíjszelvényeken és kevesebbet ér a járadék. Ez nem vitás, kicsúszott Koszovóban a kifutópályáról egy malévgép, az utasok és a személyzet jól vannak, és ez is tény, késnek a járművek és lassúbb a közlekedés, csúszkálnak az autók a havazások miatt. Jó estét kívánok! Cáfolta az Orbán kormány volt kancellária minisztere, hogy leállítatta volna a postabank konszolidációjával kapcsolatos KEHI vizsgálatot. Lapértesülés szerint Stumpf István állítólag azért adott erre utasítást, mert az ügyben úgymond Fideszhez közel álló személyek is érintettek voltak, vagy lehettek, akik aránytalanul alacsony áron jutottak volna milliárdos cégvagyonokhoz. Stumpf István a híradónak azt mondta, hogy soha nem avatkozott be a KEHI tevékenységébe, az újságban megjelent levél pedig hamisítvány.
A Népszabadság birtokába jutott dokumentum szerint a kormányzati ellenőrzési hivatalt még 2000-ben kérte fel Stumpf István, akkori kancellária miniszter, hogy indítson vizsgálatot a postabank konszolidációjával kapcsolatos visszaélések felderítésére. A volt miniszter az újságban megjelent levél szerint még ugyanebben az évben leállította a vizsgálatot. A lap azt feltételezi, hogy Stumpf István erre azért adott utasítást, mert kiderült, hogy több a Fideszhez közel álló személy is érintett az ügyben. Például Földi László, aki mindössze 2,5 millió forintért jutott hozzá a Defend Kft-hez, vagy a Werner András cégügyeit intéző ügyvéd, aki 10 millióért jutott 1,7 milliárdos cégvagyonhoz. Egy 17 ezer négyzetméteres balatonfüredi üdülő pedig 500 000 forintért került magánkézbe, legalábbis ez derül ki a lap birtokába jutott dokumentumokból. A volt kancellária miniszter cáfolta az újság állításait.
Soha nem avatkoztam be a KEHI munkájába, nem is állíthattam le, és nem is állítottam le semmiféle vizsgálatot a KEHI-ben. Egyébként sincsen utasításadási joga a kancellária miniszternek a KEHI-vel kapcsolatban.
Stumpf István emlékeztetett rá, hogy a pénzintézet konszolidációját az állami számvevőszék is megvizsgálta, de nem talált szabálytalanságot. A rendőrség pedig tavaly bűncselekmény hiányában lezárta a postabank ügyben indított nyomozást. Stumpf István a labban megjelent levelet hamisítványnak tartja, szerinte erre utal az is, hogy az iktató számot kitakarták. A Népszabadság viszont kész a bíróság előtt tisztázni az ügyet.
Én inkább arra összpontosítanám a figyelmet, hogy az igaz-e, amit a lap ír ezekről a vagyonelemekről, amelyek, ha nem is szőrén szálán tűntek el, de sok bevételt az államnak nem hoztak.
A KEHI volt elnöke az ügyről nem akart nyilatkozni. Sepsei Tamás telefonon csak annyit közölt, hogy nem kapott ilyen levelet a volt kancellária minisztertől. Stumpf István azt javasolta, hogy ha valóban létezik a levél, akkor keressék meg a miniszterelnöki hivatalban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Népszabadság által idézett dokumentum megegyezik-e az eredeti KEHI jelentéssel. Azt ugyanis 20 évre titkosították.
A kormány szóvívő szerint csak adminisztratív hiba lehet valakinek az inflációnál kisebb mértékben emelt nyugdíja, ma mint 4 éve, ez ugyanis azt jelenteni, valaki hibázott. Batiz András ezt azután mondta, hogy a Fidesz felszólította a kormányfőt, ne az államkasszából, hanem a saját pénzéből ígérje meg, hogy kipótolják a szelvényüket, a nyugdíj folyosítóhoz elküldő idősek ellátmányát, ha sikerül kimutatniuk. A 4 év alatti áremelkedés nagyobb volt, mint amennyivel 2002 óta nőtt a nyugdíjuk.
Ez egy 4 évvel ezelőtti nyugdíjszelvény, és itt a legfrissebb. A kormányfő matematikai feladványa szerint, ha a 2002-es szelvényen szereplő összeget megszorozzuk 1,2-del, vagyis a 20%-os nyugdíjas infláció szorzójával, és az eredmény kevesebb, mint amennyi az e-havi ellátmány, akkor a kormány a különbözetet kifizeti. Piroska néni 5 gyereket szült, nyugdíja a mai átlag nyugdíjnál 27 ezer forinttal kevesebb, úgynevezett résznyugdíj.
2002-ben kaptam egy hónapban 28.900 forintot, most kapok egy hónapban, fogok kapni, ugye, 40.634 forintot.
Tehát hány százalékkal többet akkor?
Tehát akkor ez 40,58%.
Így a szelvények maradnak.
És itt nem érdemes megküldeni, mert nem fogok egy vasot se kapni.
Batiz András azt mondja, kizárt, hogy lenne olyan nyugdíjas, aki az inflációnál kisebb emelést kapott. 2003 óta ugyanis, nem számítva a 13. havi nyugdíj hatását, 4 év alatt mintegy 41%-kal nőtt az öregségi nyugdíj, ami a 20%-os időközi nyugdíjas infláció duplája.
Ha mégis lesz akár egyetlen nyugdíjas is, akinek a nyugdíja nem emelkedett még 20%-kal sem, akkor ott valaki hibázott, és akkor azt a hibát ki kell köszörülni.
A kormányfő azt mondta, a Fidesznek küldi tovább kifizetésre azokat a beküldött nyugdíjszelvényeket, amelyek szerint az inflációt meghaladó volt az emelés az elmúlt 4 évben. A Fidesz kampányfőnöke azt mondja, a miniszterelnöknek inkább arra kellene válaszolnia, hogy a járadékból hogyan tudnak megélni a nyugdíjasok.
Gyurcsán Ferencnek el kell gondolkodnia azon, hogy vajon mi biztosított fedezetet a 67%-os gázáremelésre és a 109%-os szívgyógyszer áremelésre.
A Fidesz számításai szerint 2002-ben reál értékben többet értek a nyugdíjak, mint most.
Együttműködést ajánl az Eurotransplant Magyarországnak. A javaslat szerint az egészségügyi társa 2 éves szerződést kötne a holland alapítvánnyal. Ebben az időben majdnem ugyanazok a jogok vonatkoznának ránk, mint a többi tagállamra. 1,5 év közös munka után felülvizsgálnák az együttműködést és döntenének a folytatásról.
Az év elején a 4 éves Rebeka máját ültetésekor került szóba az együttműködés lehetősége az Eurotransplant és Magyarország között. A holland alapítványnak 6 tagországa van. Az egészségügyi minisztériumban ma tárgyaltak a hollandokkal. A szervezet 2 éves együttműködést ajánlott. Ez annyiban tér el a tagsági viszonytól, hogy 3 esetre korlátozzák a szervcserét. Ilyen lehet a vesebetegségek egy fajtája, a sürgős életmentő beavatkozás és a gyerekeknek szükséges donor. A betegek a kölcsönösség elven juthatnak új szervhez.
Ez azt jelenti, hogy ha egy magyar beteg kap egy átültethető szervet az Eurotransplanttól, akkor a következő adandó alkalommal egy másik szervet vissza kell adni.
Az alapítvány elnöke hozzátette, ez semmiképpen nem jelent donor elszívást Magyarországról. Az egészségügyi miniszter szerint ez a javaslat megfontolandó.
Azt is látnunk kell, hogy akár a vesebetegek esetében, de a szívbetegek esetében is azt tapasztaljuk, hogy többen kerülhetnek fel a várólistára is. Azok betegeknek szélesebb a köre, akik potenciálisan várólistára kerülhetnek.
A következő és egyben utolsó tárgyalást 2 hét múlva tartják az alapítvány képviselőivel. Ennyi idő alatt kell meggyőzni a most még sokszor kétkedő szakmát és a betegszervezeteket az együttműködés előnyeiről. A végső döntést ezek alapján hozza meg az egészségügyi miniszter, és jóváhagyás esetén akár már áprilisban csatlakozhat Magyarország az Eurotransplanthoz.
A köztársasági elnök szerint Magyarországon jelen van a szolidaritás, az önzetlenség, és van olyan erkölcsi erő, amelyre számítani lehet. Sólyom László azután beszélt erről, hogy a Sándor palotában köszönetet mondott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületében dolgozóknak és a munkát támogatóknak. Az államfő elődeihez hasonlóan védnökséget vállalt a sérült, árva és rászoruló gyermekek támogatására létrehozott szervezet felett. Lőrinc fölött az ég, ne legyen éjszakai repülés, azt kérik. A részletek jönnek majd, és most megnézzük, mi lesz még a híradóban röviden. Kicsúszott Koszovóban a kifutópályáról egy malévgép, az utasok és a személyzet jól vannak. Játék szenvedély vezérelte a tettest, bevallotta a soproni 2-es gyilkosságot a kaszinózó kábítószeres. YouTube, Bono díjese a Grammy-n, a popszakma legjelentősebb elismerését 5 kategóriában vehették át. Befejezi 4 éves munkáját a 2002-ben megválasztott parlament, a ház hétfőn ülésezik utoljára, jelentette be Szili Katalin. Az országgyűlés elnöke erről levélben tájékoztatta Sólyom László köztársasági elnököt. Szili Katalin elmondta azt is, hogy a jövő héten elkezdődik a képviselők úgynevezett leszerelése is. A honatyáknak vissza kell adniuk a diplomata, a útlevelüket, a laptopjukat és a telefonjukat is, és persze a honanyáknak is. Az autópályák hossza kampánytéma volt már 4 évvel ezelőtt is, és minden jel szerint az marad a 2006-os választási pártcsatározásokban is. A számokat ezért én nem emelném ki, mert mindenki számol valahogy és máshogy. akár kilométerről, akár annak áráról legyen szó, íme.
Ez a térkép azt mutatja, hogy az év végéig meddig lehet majd eljutni autópályán. Az M5-ösön egészen a határig, az M6-oson Dunaújvárosig, az M7-esen pedig Balaton keresztúrig autózhatunk a fővárostól végig Strádán. Az eddigi eredményekről és a hosszabb távú fejlesztésekről tárgyal Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Kóka János közlekedési miniszter a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság és az Állami Autópálya Kezelő Részvénytársaság vezetőjével.
Összesen itt 2015-ig 2300 km fölötti lesz az országnak a hálózata, ami az még hozzá kell adni jelenlegi 500-at, tehát majdnem 3000 km-re fogunk autópályán eljutni.
9 év múlva már mindegyik országhatár elérhető lesz autópályán, nem csak Budapesten keresztül. 2007 után megkezdődik a Rábafüzes, Veszprém, Dunaújváros, Szolnok mellett húzódó M8-as, és a Sopron, Zalaegerszeget, Kaposvárt és Szekszárdot összekötő M9-es építése is.
Egyidejűleg megközelítően kiskerekítéssel 15 ezer embernek ad munkát ma Magyarországon az autópálya építés.
A kormányfő látogatásakor az is elhangzott, hogy Magyarországon egy kilométernyi autópálya megépítése átlagosan 1,5 milliárd forintba kerül. Ez egy kicsit kevesebb, mint amennyi a sokat idézett horvátországi pályák ára.
A Fidesz arra szólítja fel a miniszterelnököt, hogy vonja vissza az eddig eltitkolt lakossági gázáremelést, jelentette be a Nagyobbik ellenzéki párt kampányfőnöke. Rogán Antal elmondta, hogy a fővárosi gázművek számlájából az derül ki, hogy január 18-tól 7,1%-kal emelkedett a lakossági gázár. A fideszes politikus szerint Gyurcsány Ferenc decemberben megígérte, hogy január 1-től nem nő a díjtétel. A kormány szóvivő erre azt mondta, hogy csupán a nagyfogyasztóknak kell többet fizetniük a gázért. Patiz András hozzátette, hogy a szociális, az oktatási és az egészségügyi intézmények számára még ezt a 7,1%-os emelést is ellentételezte a kormány. Választás 2006. Ígéretverseny helyett hitelességi versennyé vált a választók szemében a kampány. Ezt a szocialista frakcióvezető mondta. Lendvai Ildikó szerint ebben a versenyben az nyerhet, aki már elkezdett valami hasonlót ahhoz, ami az ígéretekből árad. A szocialista politikus közölte, hogy az elmúlt 4 évben az előírtnál jóval nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, és a most általuk javasolt további kiegészítéseket fedezni fogja a nemzeti össztermék, a GDP gyarapodása. Az elmúlt egy évben újabb 47 ezer magyar család került kilátástalan helyzetbe, mondta Balsai István fideszes képviselő. Az Országgyűlés Munkaügyi Bizottságának elnöke szerint az emberek változást akarnak Magyarországon. A jobboldali politikus megerősítette, hogy a Fidesz, ha hatalomra kerül, 29-ről 19%-ra csökkenti a TB járulékot, és így egy év alatt több mint 150 ezer munkahely létesülhet Magyarországon. Csizmár Gábor viszont úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 4 évben 76 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, azaz ennyivel többen dolgoznak most, mint 2002-ben, amikor leköszönt a Fidesz, mondta a munkaügyi miniszter. Az SZDSZ szerint a pártok kampányígéretei egyre erőteljesebben azt súlykolják az embereknek, hogy az állam mindent problémát megold helyettük. Kuncze Gábor, a liberálisok elnöke azt mondta, piacgazdaságban az államnak az az egyetlen feladata, hogy olyan keretet teremtsen, amelyben fejlődik a gazdaság, ez munkahelyeket hoz létre, az emberek pedig egyre jobban keresnek. Kóka János gazdasági miniszter szerint a foglalkoztatottság további növelésének egyetlen reális eszköze van, az egykulcsos adó. A liberális párt tervei szerint ezt 2009-ben lehetne bevezetni.
Nagyon sokat hallunk arról, hogy politikusok csodaváró módon valamiféle intézkedés csomagtól várják állami beavatkozásként a munkahelyteremtés lehetőségét. Határozottan állítom, hogy egyetlen egy ilyen markáns eszköz van, ez pedig az egykulcsos adó.
Farkas Bertalan MDF-es képviselőjelölt lesz az első és mindedig egyetlen magyar űrhajós a Demokrata Fórum egyéni jelöltjeként, indul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ötös számú Baktalóránt házaközpontú választókörzetben az eddigi jelölt egészségi állapota miatt visszalépett, helyette indul Farkas Bertalan. Kicsúszott Koszovóban a kifutó pályáról egy malév gép. A 45 fős utasállomány, mondjuk így, bocsánat, és az 5 fős személyzet jól van, szerencsére senki sem sérült meg. A pilóta tájékoztatása szerint a pálya túlságosan jeges volt, amiről előre nem tudtak, és így történhetett meg, hogy a Fokker 70-es gép túlszaladt a kifutón.
A malév menetrend szerinti járata délután 3:43-kor kezdte meg a landolást Koszovó fővárosában. A pilóta szerint a pristinai légirányítás rosszul tájékoztatta őket a kifutópálya jegesedéséről, ezért csúszhatott ki a kis gép.
A malév pilótái előzetesen jó fékhatásról kaptak tájékoztatást a repülőtől, ezért a leszállás rendben megkezdték, majd a földetérés követően a repülőgép valamennyi fékező berendezése kifogástalanul működött, a jeges pályán viszont a fékhatás nulla volt.
Ez volt az ok, hogy a repülőgép nem tudott megállni a kifutópálya végén, és csak nem 100 méterrel túlszaladt. A pilóta telefonon annyit mondott, hogy a gépen semmilyen látható sérülés nincs. A magyar kormány pristinai irodájának vezetője azonnal a repülőtérre sietett.
Senki nem sérült meg, hangsúlyozom, senki semmilyen formában nem sérült meg. A csomagok is rendben megérkeztek. Annyi történt, hogy a repülőteret lezárták, és kimaradtak a járatuk a mai napon.
A repülőgép nem indulhat vissza Magyarországra. Az ügyet a koszovói és a magyar illetékes légügyi hatóságok közösen vizsgálják.
Jogszabálymódosítást kezdeményez Pest-Lőrinc, mert már elviselhetetlen a környéken a repülők zaja. Azt szeretnék például, ha az éjszakai repülés megszűnne, és az úgynevezett zajvédelmi díjat nem a Budapest Airport, hanem az érintett kerületek kapnák. A repülőtér is tervez szabályozásokat, konkrétumokat azonban a légi közlekedési törvény módosításáig nem mondanak.
70 decibel, 80 decibel, 90 decibel. Így lehet igazán érzékeltetni, hogy mennyire hangos egy repülő. Pest-Szentlőrinc az egyik legzajosabb kerület.
5-10 percenként, de általában 5 percenként, a nyári időszakban meg főleg. És az igazság az, hogy tényleg nagyon alacsonyan megy, nagyon zajos is.
A legtöbb lakó már megszokta a repülőket, nappal, de a gépek éjszaka is mennek.
Ebben az időszakban különösen a kargógépek repülnek, amik áruszállítógépek, és mivel ezek nagy repülőgépek, ezért elég hangosak is.
A kerület ezért jogszabálymódosítást szeretne.
Javasoljuk, hogy minél előbb kerüljön sor a zaj övezeteknek a kijelölésére. Javasoljuk, hogy legyen szigorú korlátozás az éjszakai repülések vonatkozásában.
Évente több mint 100 000 fel- és leszállás van Ferihegyen. A zajszint az egyre több járattal csak nő.
Nagyon nehéz a megoldás, megfelelő megoldást megtalálni, hiszen a területeket felülről letakarni nem tudjuk. A repülési zaj sajátosságai miatt, főleg a légiforgalom korlátozása, szabályozása, illetve a műveletszámok, a műveletek jellemzőinek a szabályozása jelenthet elfogadható megoldást.
Ez a térkép a reptér környéki zajméréseket mutatja. Egyik helyen sem haladja meg a káros 65 decibelt. Ezek az adatok azonban napi átlagot mutatnak, így papíron nem, de a gyakorlatban káros a repülők zaja. A légi közlekedési törvényt a közeljövőben módosítják.
Nagyon fontos szempont, hogy a jogalkotónak és a kormánynak a felelőssége, annak az egyensúlynak a megteremtése, hogy az országos érdek és a helyi közösségek érdekei hogy ütköznek egymással.
A Budapest Airport a napokban hozza létre azt a bizottságot, amely egyeztet majd a környékbeliekkel a zajgondokról.
Idehaza országszerte lelassult a közlekedés az éjszakai havazás miatt. Több kisebb koccanás volt, autók csúsztak az árokba, de senki nem sérült meg súlyosan szerencsére. Budapesten viszont meghalt egy gyalogos, akit egy járdára felcsúszott autó gázolt el. A legtöbb hó, mintegy 20-25 cm Borsodban hullott.
A négyes úton reggel csak nehezen lehetett közlekedni. Kenderesnél még kora délelőtt is 5-10 cm hó borította az utat. Több autó az árokba csúszott, de senki nem sérült meg. Borsodban 20-25 cm friss hó hullott. A havazás inkább a vasúti közlekedésben okozott gondot. A MÁV Szolnokot érintő vonalain egy órás késéssel közlekedtek a vonatok. A legtöbb gondot a befagyott váltók okozták. A pályán vesztegeltek a szerelvények a Dunakanyarban és a Székesfehérvári vonalon is. A távolsági autóbuszok pedig negyedórás késéssel érkeztek az állomásokra. Budapesten 15 cm-nyi hó esett, a kisebb koccanásokon kívül csak egy súlyosabb baleset történt. Ez az autó egyelőre nem tudni, miért megállt a kereszteződésben. A másik jármű ki akarta kerülni, de megcsúszott és felhajtott a járdára, ahol elgázolt egy gyalogost. A 38 éves nő meghalt. A balesetet a kocsi nagyon kopott gumiai is okozhatták.
Játékszenvedélye miatt ölt tegnap a soproni kettős gyilkos. A 28 éves férfi azt mondta a rendőröknek, hogy ingyen akart játszani a kaszinóban, de azt nem engedték neki. Ezután megpróbált kölcsönkérni az egyik alkalmazottól, mivel nem kapott tőle pénzt, előbb hátom, majd tarkon lőtte. Később visszament a kaszinóba, ahol a kasszából kivette a napi bevételt és fejbe lőtte az alkalmazottat. A férfi éppen egy Sopron melletti kaszinóból jött ki, amikor a komandósok elfogták. Tornaóra helye, judó, méghozzá minden mennyiségben, minden nap. Az országban elsőként egy budapesti általános iskolában vezették be a kicsi szokatlan testnevelés oktatást. És a módszer nem várt eredményt hozott, kiderült, hogy a judózó gyerekek mintegy 30%-kal jobban teljesítnek a többi órán.
Ebben az óbudai iskolában minden nap sportolnak a gyerekek. A testnevelés törzsanyaga a judóra épül. Az iskolában integrált oktatás folyik. Ez azt jelenti, hogy együtt vannak az egészséges és az enyhén fogyatékos, vagy éppen hiperaktív gyerekek.
A judó nagyon jó módszereket tud arra, hogy ezeket a hiperaktív gyerekeket hogyan lehet megkötni, megfogni, az ő gondolataikat, a ő mozgásaikat lekötni, és ezáltal aztán a következő órákon sokkal jobban tudnak teljesíteni.
A tanárok tapasztalták, hogy a judó hatására gördülékenyebb lett az órai munka. A félévi felmérők eredménye azonban még őket is meglepte.
Olvasásban, írásban, matematikában a normál tantervű osztályhoz képest 15% és 30% közötti jobb eredményt értek el.
Szakemberek szerint a küzdősportra járó gyerekek hamarabb megtanulják, hogy kell egymáshoz alkalmazkodni. Jobban odafigyelnek egymásra és könnyebben feldolgozzák a kudarc élményeket. A híradó úgy tudja, hogy már több általános iskola, gimnázium és főiskola is tervezi, hogy szeptembertől bevezeti a judó oktatást.
A U2 lett a legsikeresebb zenekar a Los Angeles-i Grammy gálán. A popszakma legjelentősebb elismerését 5 kategóriában vehette át az ír együttes. 3 aranygramofont nyert Mariah Carey, aki a Rhythm and Blues kategória legjobb énekeslője lett. Az év felvételéért járó Grammy-t a Green Day együttes kapta, és nem távozott üres kézzel Bruce Springsteen sem. Ő lett a legjobb férfi szólóénekes, mégpedig a rock kategóriában. Ez volt a híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a kiemelt híreket röviden. Egy állítás, egy cáfolat, volt-e szerepe a korábbi kancellári miniszternek a Postabank vizsgálatában. Egy másik állítás, szintén cáfolattal, hány forint van a nyugdíjszelvényeken és kevesebbet ér-e a járadék. Ami nem vitás, kicsúszott Koszovóban a kifutó pályáról egy malévgép, az utasok és a személyzet jól vannak. És ez is tény, késnek a járművek és lassúbb a közlekedés, csúszkálnak az autók a havazások miatt. Késő este Süveges Gergő várja önöket, én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Évente egy kisvárosnyi ember hal meg, mert nincs újraélesztő készülék tömegrendezvényeken, bevásárló központokban, de még a mentők kétharmadában sem. Ahol viszont van, ott nem tudják használni. Részletek este. Befektetései most jó részt külföldön valósulnak meg, olyannyira, hogy Lengyelországban életmű díjat kapott. Itt lesz Demján Sándor, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó. És uniós bővítés lesz, de mikor? Az este exkluzív vendége Oli Rehn, az unió bővítési biztosa. Aztán eljön hozzánk a nagy mesemondó, a nemzet színésze Szabó Gyula is. 10 órakor várom önöket.
fél millió néző figyelme minden hétköznap, ez a mi vagyonunk. 2006-ban duplázzuk meg együtt ezt a fél milliót.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Üdvözlöm! Lecserélném most a, hát az én új bónuszomra?
Az nem biztos, de hogy kipróbálnám ezt tudni.
Hát akkor hasonlítsuk össze. Itt van ez a vörös agyagos sár. Föltetjük ezt szépen vízzel. Egy evőkanál hosszúport. Belerakjuk szépen. Mi erről a véleménye?
Kicsit fontos. Francban most vettem 6 kilót.
Lecserélni jön az új bónuszra?
Na persze. Szemrendben és nélkül.
Az új bónusz ezt a próbát a hipermarketekben kapható, a soluárú mosóporok bármelyik éve szemben kiállja. Tegye próbára ön is!